Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket az útmutató heti igéi közül, most a másodikkal, a Zsoltárok könyvéből. A 133. fejezet első és harmadik verse így hangzik. Mi szép és gyönyörű, ha a testvérek egyet értenek, mindig bővölködnek az Úr áldásában és az életben. Nagyon megrendített ez a Zsoltár vers, amikor a héten foglalkoztam vele, két dolog miatt is. Az egyik az az, hogy ennek a mondatnak az első fele, az első vers, az a Károli fordítás szerint úgy hangzik, hogy milyen szép és gyönyörűséges, ha az atyafiak egyetértésben lakoznak. És ez elsősorban a rokoni kapcsolatokat jelenti, hogy akkor, amikor mondjuk egy családfő elhunyt, és az örökösök átvették az örökséget, akkor sokszor kényszerűségből is, vagy saját döntés alapján, de együtt maradtak. És nagyon nem volt mindegy, hogy megvolt-e közöttük az egyetértés, vagy pedig ilyen kényszer együttlakásról volt szó. Azt tapasztalták, hogyha jó szívvel vannak együtt, és egyetértenek a dolgokban, akkor sokkal inkább át tudják élni azt a jót, amit az Isten elkészített számukra. És én azt gondolom, hogy ez nem csak a rokoni kapcsolatoknál, a családban igaz, hanem a nagy családban, Krisztus családjában is, hogyha a gyülekezet tagjai egyetértésben tudnak lakozni egymással, akkor sokkal inkább átélik az Isten áldásait. És hogyha esetleg az fogalmazódik meg időnként bennünk, hogy miért nem tapasztaljuk meg olyan erőteljesen az Úr áldását, akkor lehet, hogy visszafelé kell keresnünk az okokat, hogy talán azért, mert a testvérekkel nincs meg közöttünk az az egyetértés, ami Krisztusban meg kellene, hogy legyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon, amikor egyébként a prédikációs alapige is nagyon erről a kérdésről szól, akkor arra szeretne minket biztatni az Isten, hogy valósuljon meg családokban és lelki családokban egyaránt az egyetértés, hogy az Isten áldása valóban akadálytalanul áradhasson számunkra. Mai Isten tiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 225-ös számú ének.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Igaz vagy, Uram, és igazságos a Te ítéleted. Cselekedjél velem a Te szereteted szerint. Teljes szívvel kereslek Téged, ne engedj eltévejednem parancsolataidtól. Szívembe rejtem igédet, hogy ne vétkezzem ellened. A liturgiában a 9-es éneket énekeljük. Egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem szerettelek téged mindennél jobban, embertársaimat sem szerettem, mint magamat. Légy hozzám kegyelmes, és teremts újjá irgalmaddal, hogy neved dicsőségére éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és a szeretet köteléke egyesítsen minket egy testé és egy lélekké, elhívásunk egy reménységében, a Te végtelen isteni szeretetedben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön, örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az evangéliumbeli szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és megírva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. (Kül) Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt, vajon ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, nem húzza-e ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb, s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Szeretném kérdezni, hogy ki az a testvérek közül, aki az elmúlt hónapban ünnepelte a születésnapját, hiszen készültük a születésnapos köszöntésával, lássuk, hogy kinek szól majd most az ének és a szolgálat. Jónika? Egyedül Jónika? És a lelki születésnapját ünnepelte valaki szeptemberben. Megtérésének, hogy a születésének az idejét. Akkor a csapat most Jolika kedvéért érkezett, jelten ide is szolgáljunk.
37. Zsoltárt szeretném felolvasni. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadjon szíved kérését. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fény derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.
Erős Uram Istenünk, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Arról szeretnék most, igyekszek röviden beszámolni, hogy az elmúlt hetekben mit munkált az Úr az én életemben. Van egy konkrét dolog az életemben, amiben már láthattam, vagy mutatta Isten az irányt, hogy mi az ő terve. De hát azt tapasztaltam saját magamon, hogy én ezt próbáltam a saját kezembe venni, hogy ez a folyamat hogyan haladjon, és saját eszközeimmel, saját módszereimmel próbáltam ebbe besegíteni az Úrnak. Tehát abba az irányba haladtam, vagy szerettem volna haladni, amit az Úr elém tárt, de a hogyant, illetve az időzítést azt már a saját kezembe szerettem volna venni, és mutatta az Úr már egy ideje, hogy ez nem jó. És végül megengedte azt, hogy meglássam, hogy ha ez így halad, akkor ennek... Tehát, hogy ezen nincs áldás, nincs Isten áldása, és meg kellett látnom, hogy ezt így nem tehetem, hogy én a saját kezembe veszem az irányítást, és pár héttel ezelőtt történt az, hogy erre így rávilágított, és meg kellett látnom azt, hogy akkor szeretném visszaadni az ő kezébe az irányítást, és azon a héten, amikor éppen ezt így munkálta bennem, ez is egy ilyen hetes folyamat volt, akkor jött elénk az, hogy lesz ez a születésnapos köszöntés, és lehet készülni bizonyságtétellel. És mivel annyira telve voltam az Úr munkájával, és tapasztaltam azt, hogy éppen mit formál bennem, hogy ennek az öröme ott volt bennem, és szerettem volna őt dicsőíteni igazából, és akkor így elvállaltam ezt a bizonyságtételt, de akkor még nem tudtam pontosan, hogy hova kerekedik ki ez a munka, mert éppen akkor zajlott még Istennek ez a munkája az életemben, de elvállaltam. Még nem tudtam, hogy pontosan mit is fogok mondani. És jó volt azt látni, hogy annak a hétnek a végére, tehát pár nappal később, miután elvállaltam ezt a bizonyságtételt, két igét hozott elém az Úr, ami megerősítő volt számomra erre a bizonyságtételre készülésben. Az egyik az a 10 leprásnak a története volt, amikor ugye az van benne, hogy az egyik az visszamegy és hálát ad. És akkor megértettem azt, hogy engem is, hogyha így ezt az Úr kimunkálta bennem, hogy nem engedte, hogy azon az úton maradjak, amit én szerettem, vagy amit én emberileg tettem, hanem kimunkálta bennem azt, hogy vissza tudjam az ő kezébe adni az irányítást, akkor erről szeretnék itt a gyülekezet előtt is beszámolni, és őt dicsőíteni az ő munkájáért. Tehát ez volt az egyik, ami így ráerősített, hogy akkor erről a gyógyulásról vagy tisztulásról számoljak be, és így fejezzem ki Isten felé a hálámat. A másik pedig az aznapi ige hirdetés ige volt, a Dávid és Saul története, amiben pedig ugye arról van szó, hogy Dávidnak lehetősége lett volna ott a barlangban ugye Saul életére lecsapni, vagy rátörni. És ugye Dávid tudta már azt, hogy mi Istennek a terve az ő életében, hogy ő lesz a király. Tehát látta az irányt, de mégsem vette a kezébe az irányítást, a hogyant, illetve az időzítést, hogy mikor és hogyan fog erre eljutni, hanem ezt tudta az Úrra bízni, és nem a saját eszközeit használta erre, nem vette kezébe az irányítást, hanem mindezt az Úrra bízta. És ezt is jó volt látni, hogy olyan jól összefoglalta az az ige hirdetés azt, amit éppen azon a héten kimunkált az én életemben is az Úr, hogy Dávid is az Úrra tudta ezt bízni. És ez itt mind szép és jó lenne. És utána eltelt 2 hét, ugye múlt héten nyílt telken volt a születésnapos köszöntés, amikor először kellett kiállnom, és akkor, hogy erről beszámolok. Tehát eltelt ott a 2 hét, és amikor készültem szombat este a bizonyságtételre, akkor eléggé elkeseredtem, elcsüggettem. Úgy éreztem, hogy erőtlenné vált az, amit előtte 2 héttel megtapasztaltam, hogy ezt a szabadítást elvégezte az életembe az Úr, és azt éreztem, hogy ez erőtlenné vált. És visszakerestem ezt a Dávidos, Saulos ige hirdetést, és jó volt felidézni, amit akkor éppen elfelejtettem, hogy a végén az ige hirdetésnek ott volt az, hogy miután volt ez a helyzet, hogy ő megkímélte ugye Saulnak az életét, ezek után is Saul továbbra is üldözte Dávidot. Tehát a körülményei nem változtak Dávidnak, de mégis tudjuk azt, hogy Isten az ő tervét azt vitte tovább, és kibontakoztatta Dávid életében majd azt, amit ugye megígért számára, meg eltervezett felőle. Tehát, hogy azt akarnám ebből kiemelni, hogy a Dávid életében a körülményei nem változtak. És hogy igazából visszatekintve arra a 2 hétre én is ezt láttam meg, és ezért voltam elkeseredett, mert azt hittem, hogy Isten majd a körülményeimet fogja megváltoztatni ezután, de nem azt változtatta meg, hanem megláthattam azt, és felidézhettem olyan helyzeteket, amikor Isten az én hozzáállásomat, meg a szívemet tudta megváltoztatni, és konkrét helyzetekben tudtam azt mondani, hogy nem én akarok dönteni, nem én akarok irányítani, hanem az Úrra bízni. Tehát az, amit azon a héten ott kimunkált bennem Isten, arra utána volt időszak, amikor a gyakorlatban is meg kellett élni ezt, és a gyakorlatban is a konkrét helyzetekben meg kellett harcolni ezt, hogy tényleg oda bízni az Úrra az irányítást, és nem én visszaveszem a saját kezembe, és nem én döntök. És akkor erről számolhattam be a múlt héten, hogy tényleg az irányítás ott lehet az Isten kezében. És utána a bizonyságtétel, meg a születésnapos köszöntés után jött az ige hirdetés, és most ezzel még szeretném kiegészíteni, hogy az elmúlt héten még mivel folytatta az Úr ezt a munkát bennem. Múlt héten ugye Enikő tartotta nálunk az ige hirdetést. Nem az ő személyét akarom most kiemelni, csak hogy annyira megmaradtak azok a gondolatok, amikről ő beszélt, és itt most két mondatot szeretnék is idézni belőle. Ugye Ezékiás királyról volt szó múlt heti ige hirdetésben, aki ugye gyógyulásért könyörgött, de nem várhatta el Istentől, nem lehetett elvárása Istennel szemben, tehát oda kellett bíznia Istenre azt, hogy ő mit dönt. Tehát Istennek van joga eldönteni, hogy mi lesz a folytatás, és senki nem kérheti rajta számon, illetve hogy alázattal tudjuk elfogadni az Úr döntését. És ezzel csak azért szeretném kiegészíteni, mert én is így megláttam azt, hogy az irányítást, a módot odabíztam, de mégis azért ott volt bennem egy picit az, hogy jó Uram, de akkor haladjon ez a dolog, vagy történjenek dolgok láthatók, és azt kellett megérteni, hogy teljesen az Úrra bízni a kimenetelt ennek a dolognak a minden részletét vagy folyamatát, nem tudom mennyire érthető, hogy ragozzam még. Szóval, hogy azt éreztem, hogy most tudtam igazán átadni az Úrnak. Ezt a dolgot, hogy ne legyen semmilyen elvárásom, és teljesen tudjam ő rá bízni. Azt hiszem, most fejezem be.
Erős várom Istenünk, nagyon örülök, hogy itt lehetek újra kis Párdán. Anettal nem beszéltünk össze, én is egy kéthetes időszakról szeretnék bizonyságot tenni. Én hirtelen nem tettem bizonyságot, aztán az Úr formált engem is, és ha megengedik a testvérek, egy igét felolvasnék, amit én írtam meg évekkel ezelőtt. Görögszállási misszióba szoktunk osztogatni igéket. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak. Apostolok cselekedetei 26-22a. Ezt én írtam, úgyhogy ez egy személyre szóló felhívás volt nekem, hogy elmondjam a gyengeségeimet, azt a mély repülést, amiben egy éve vagyunk a családommal. Hogy hívő emberként is én is bizony sokszor a körülményeimre néztem. A lányom egy éve elvált, és ugye ott maradt a kisgyerek, meg van egy másik is. És hát még hívőként is ezt azért úgy megjelni, ez kemény dolog volt. Sokszor felsejlett bennem, hogy világítsak én a családomban, amikor olyan megrepett náccal vagyok. De Isten nem hagyott. Egy reménysugár felcsillant, vagy másfél héttel ezelőtt, mert hallottam a templomunkban, hogy újraindul a baba-mama kör. És hát a lányom eltávolodott Istentől, kemény időszak volt ez nekünk, és akkor buzdítottam, hogy menjen el. Jó, elmegy, aztán mikor eljött a nap, hogy indulni kell, hát kifogásokat talált, de hogy ő hogy menjen oda, hát így elvárként. Hát éppen azért. Misi bácsi is azt mondta, hogy csonkák-bonkák gyülekezete vagyunk, hát én is úgy mentem oda, én is lelkileg teljesen padlón, és annak köszönhetem, hogy még itt vagyok veletek, hogy oda mentem, ahova kellett. De hát, ha a gyerek beteg lesz, a lényeg az, hogy elmentek. Vártuk az édesapjával, hogy vajon, hogy fognak hazajönni, de folyamatosan imádkoztam értük. És nagy örömmel jöttek haza
A kicsi vissza akart menni, hogy a gyerekekhez a templomba. A lányom azóta ki van cserélve, és mondta, hogy képzeld el, megismerkedtem az új lelkésznővel, és beszélgettünk. És Eszterrel, és Katával, és hogy milyen jó légkör volt ott, és hogy mennyire más ez a légkör, és hogy most már rájött, hogy milyen nagyot hibázott, amikor a 12 éves unokámmal is mondtam, hogy van baba-mama kör. Ugye akkor még nem volt pandémia, és járhatott volna. És hogy most már mennyire sajnálja, hogy nem vett részt azon is a gyerekkel. És újra volt baba-mama kör, és bibliai történeteket dolgoztak fel, éppen a István felesége készült fel belőle. És azóta tudunk beszélni Istenről, a nő feladatáról, a férfiéről, teljesen lenyugodott. És olyan hálás vagyok Istennek, hogy amíg tényleg ilyen áldott eszközöket adott az Úr, hogy van ember, aki van emberem, ezt szoktam is bácsinni mondani, de van emberem. Ha a béna embert a barátai nem engedik le a háztetőn keresztül, ha nem segítik oda, akkor nem tudom, hogy gyógyulhatott volna meg, de Jézus elé leengedték, és akik ezt a szolgálatot, ezt a lelki beszélgetést bevállalták, hát nagyon hálás vagyok, hogy élő hitű emberekkel beszélhet a lányom, és engem, hogy miben formált ez, hát abban, hogy én se, ne a körülményeimre nézek, valóban, mert ha a körülményeimre nézek, akkor süllyedek. A másik dolog, hogy kértem Istent, hogy újítsa meg az életemet. Újítsa meg, hogy azzal a örömmel és azzal a lelkesedéssel tudjam a szolgálataimat is és a napjaimat is megélni, hogy az első szeretet tüzét, és olyan jó, hogy megerősített, egy igét kaptam pénteken a kiránduláson. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Zsoltárok 37-39. Tudom, hogy még hívő emberként is sokat botlok, de akár szóval, akár gondolatban is. De ott van Isten, és ő elé mindig letehetem. És annyi mindenen átvezetett bennünket a 30 év alatt, mióta Misi bácsiék is ott voltak. Annyi csodát éltünk meg, és annyi nehézséget is együtt, és tudom, hogy tovább fog venni ezen az úton Isten, ha ráfigyelek. És a konyhámban van egy naptár, az emósoktól kaptuk, és mindig olvasom az igét, de most olyan hangsúlyos lett, hogy ez nekünk szól. Ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Róma 10.12. Aki kegyelemben gazdag mindenkihez, úgyhogy mindenkinek ott van az esély. Isten nem személyválogató, és egyedül ő benne bízhatunk, és azt az értékrendet, amit nekünk követnünk kell, egyedül csak ő tudja megadni. Köszönöm szépen!
Drágunk, olyan hálás a szívünk ezért a mai vasárnapért, ezért az alkalomért. Azért, hogy neked köszönhetjük az életünket, és neked köszönhetünk minden jót és minden szabadulást. Köszönjük neked azt, hogy Jolikát megajándékoztad az élettel, fölvélettel és az üdvösséggel egyaránt. Köszönjük neked mindazt, amit ő a családja számára jelenthet, és köszönjük azt a szolgálatot is, amit itt a gyülekezetben végez. Kérünk téged, hogy te lépj bele akkor, amikor a mindennapokkal, nehézségekkel kell szembenéznie, akkor, amikor erőtlenség vagy bármiféle baj benne erőt rakta, lépj te az ő eleje és szabadítója, ahogyan eddig is tetted. Kérlek téged, Uram, hogy így erősítsd meg őt, családját és az egész gyülekezetet. Jézus nevében. Amen. 266-os ünnepet énekeljük az életése készülve.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelöltek számunkra, és megírva találjuk Pál apostol Korintusiakhoz írott első levelében, a 12. fejezet 12. versétől a következőképpen. Az igét tehát az első Korintusi levél 12. fejezetéből, a 12-től a 26. versig olvasom. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az az ige, amelyet ezen a mai vasárnapon igehirdetési alap igeként kaptunk, egy olyan helyzetben ad apostoli útmutatást, ami nagyon nagy problémát jelentett egykor a korintusi gyülekezetben. Arról volt szó, hogy voltak bizonyos karizmák, és ezek ma is így vannak, ami azt jelenti, hogy kegyelmi ajándékok, amiket az emberek, amikor megkapnak, akkor azért kapták, hogy használják azt a gyülekezet építésére. Ennek a karizmának, kegyelmi ajándékok témának a gyökere, ez oda megy vissza, hogy amikor az Úr Jézus a mennybe menetelekor elköszönt a tanítványoktól, megáldotta őket, akkor a missziói parancsban megígérte, hogy eljön majd a Szentlélek. És nem úgy küldte el őket, hogy menjenek szerte a világba és hirdessék az evangéliumot, hogy arra utalta őket, hogy a saját fejük után, a saját elképzeléseik szerint hirdessék az igét, hanem azzal bízta meg őket, hogy akkor induljanak el, ha majd megérkezik a Szentlélek, hiszen erőt kapnak majd a Szentlélektől, és majd a lélek fogja vezetni őket úgy és oda és ahogy ő azt jónak látja. És onnantól kezdve, hogy az első pünköstkor kiáradt az Isten szent lelke a tanítványokra, és utána kiáradt sokakra már ott az első időszakban és azóta is, azóta a lélek indítására, amikor az ember valamilyen szolgálatot kap az Istentől, akkor ezt a szolgálatot nevezzük karizmáknak, kegyelmi ajándékoknak. Tulajdonképpen, amikor ilyen ajándékokról van szó, akkor sohasem az az illető munkálkodik, aki látszólag tevékenykedik a gyülekezet érdekében, hanem ott mindig az Isten szent lelke az, aki munkálkodik, annak az embernek a személyét, vagy képességeit, vagy éppen hiányosságait felhasználva. Amikor fellapozzuk a leveleket, Pál apostol leveleit, akkor három helyen is foglalkozik Pál apostol ezzel a kérdéssel, három különböző gyülekezettel kapcsolatban beszél a karizmákról, a római levélben, a római gyülekezetnek számva, ott a 12. fejezetet, ha megnézzük, akkor ott részletes leírást ad ezekről a karizmákról, illetve ezeknek a jelentőségéről. Aztán a korintusi gyülekezetnek itt az első korintusi levélben, de nem csak ebben a néhány versben, amit felolvastam, hanem a 12., 13., 14. fejezetben végig a karizmák kérdésével foglalkozik, és aztán az efezusi gyülekezetnek is erről ír, ott pedig a 4. fejezetben olvashatunk erről. Tehát ha hazamegyünk és szeretnénk egy kicsit elmélyedni ezekbe a karizmák témába, vagy ebbe a szolgálatba, akkor Római Levél 12. fejezetét, az első korintusi levél 12., 13., 14. fejezetét, vagy az efezusi levél 4. fejezetét érdemes alaposan áttanulmányozni. És ezekben a részekben sok mindenről beszél Pál apostol a karizmák kapcsán, például megnevez konkrét szolgálatokat is, amikhez szükségesek ezek a kegyelmi ajándékok. Például itt ezt már nem olvastam föl prédikációs alapigeként, de az utána levő néhány versben szerepel az a felsorolás, hogy azt mondja Pál apostol, hogy némelyeket apostolokul rendelt az Isten, az apostolság egy ilyen karizma, vagy profétákul rendelt, vagy tanítókul, vagy van, akinek azért adott, arra adott kegyelmi ajándékot a lélek, hogy gyógyítson, hogy gyámolítson, vagy a vezetésre, vagy a nyelveken szólásra, vagy lehetne ezt a sort folytatni, és hogyha egymás mellé tesszük ezt a három ige szakaszt, amit említettem, akkor egy nagyon gazdag tárházát látjuk ezeknek a karizmáknak, ezeknek a gyülekezeti szolgálatoknak, amelyek mögött forrásként, erőforrásként, indítóként mindig a Szentlélek áll. És ezzel kapcsolatban, mielőtt belemennék konkrétan a mai ige szakaszba, szeretnék néhány dolgot előjáróban leszögezni. Mégpedig azért, mert amikor kegyelmi ajándékokról és szolgálatokról van szó, akkor nagyon fontos látni, hogy gazdagság és sokszínűség jellemzi ezeket a szolgálatokat, amelyek azért vannak, minden esetben, és ezt nagyon sokszor hangsúlyozza Pál apostol, hogy a gyülekezet épüljön és erősödjön, hogy hasznára legyen annak a közösségnek, amelynek az egyik tagja azzal a kegyelmi ajándékkal az Isten vezetése szerint szolgál. És ezeknél a szolgálatoknál lehet, hogy emberi szempontból valaki azt gondolná, hogy van különbség közöttük, hogy az egyik értékesebb, mint a másik, de valójában, és ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza az apostol, nincs különbség, nincs alá vagy fölé rendeltség ezek között a szolgálatok között. És mindegyiknél az a fontos, hogy ezek nem megtanult dolgok, vagy nem begyakorolt dolgok, annak ellenére, hogy a gyakorlat és a tapasztalat által az ember sokat fejlődhet benne, de ezek valójában a lélek ajándékai, egytől egyig mindegyik, és hogyha zavar keletkezik ezekkel a szolgálatokkal kapcsolatban, akkor ez a zavar az egész gyülekezetre ki fog hatni, és rossz hatással lesz. És ezt azért is hangsúlyozza Pál apostol, és hoz egy nagyon szemléletes képet, amit mindenki nagyon jól ért, hogy értsük ennek a jelentőségét, hogy milyen nagy a súlya annak, hogy a szolgálatoknak megvan-e az egysége a gyülekezetben, az egyházban. És ez a kép, amit használ, amit ilyen nagyon hosszan olvastam az igehirdetési alapigében, ez a testnek a képe. És az utolsó vers, az már nem a kijelölt szakasz volt, de hozzáolvastam, mert úgy éreztem, hogy muszáj hangsúlyozni azt, hogy itt nem egyszerűen csak testrészekről, meg test működéséről van szó, nem biológiáról, nem biológia órára jöttünk el most a templomba, hanem a Krisztus testéről, és annak a tagjairól, az egyház, a gyülekezet tagjairól és szolgálóiról van szó, amikor ezzel a képpel találkozunk, és ebben kell, hogy fontos üzenetet személy szerint saját magunk számára az Istentől megkapjunk. Mert hogy, ha valamelyik tag nincs a helyén, vagy nem működik úgy, ahogyan az Isten szeretné, hogy működjön, akkor a test működésében, az egész test működésében zavar keletkezik. És lehet, hogy ez csak nehézségeket okoz, de az is lehet, hogy ez a zavar végzetessé válik az egész test életére nézve. És hányszor előfordul az, és ez is olyan érdekes volt, ahogy itt Pál apostol kitért a úgymond jelentéktelennek látszó testrészekre. Hányszor előfordul az, hogy bizonyos testrészemről nem is tudtam, hogy létezik egészen addig, amíg meg nem sérült. Amíg bele nem rúgtam az ágy szélébe, addig nem vettem észre, hogy van a lábamon kis súly, de onnantól kezdve, egy hónapon keresztül csak hálát adhatok, ha nem télen éltem át ezt, hanem nyáron, és szandát vehetek föl, és nem cipőbe kell bele erőszakolnom a lábamat. Pedig észre se vettem, hogy ott van, de ha zavar támad, akkor már is kiderül, hogy valami nem stimmel, az már az egész testre rossz hatással van. Testvérek, arról beszél ez a mai ige, és én azt gondolom, hogy nagyon szívbe markoló az Istennek ez az üzenete most vasárnap számunkra, hogy amikor Krisztus testéről és annak egyes tagjairól van szó, ahol minden tagnak megvan a maga feladata, szolgálata, akkor nem csak a nagy egészről akar beszélgetni velünk az Úristen, hanem az egyes tagokról is, rólunk személy szerint, hogy mi ebben a testben mennyire vagyunk a helyünkön. És arról is beszélgetni akar velünk, hogy milyen nagy baj lehet, ha egy-egy tag nincs a helyén, bármilyen oknál kifolyólag, de nem teszi azt, amit az Úristen ebben a testben rábízott. És akkor az ő engedetlensége az egész test működésére hatással lesz. Néhány verset szeretnék ebből a hosszú szakaszból kiemelni. Az egyik ilyen, amit szeretnék kiemelni, a 15. vers. Ott azt mondja Pál apostol, hogy ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Csak utána még ugyanezt a példát mondja a füllel és a szemmel. Mit jelent ez? Testvérek, ez azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van, ha valaki ahelyett, hogy tenné a dolgát, a másikkal van elfoglalva. Ha a másikra figyel. Ha hasonlítgatja a saját helyzetét a másik helyzetével. Ha hasonlítgatja saját szolgálati lehetőségeit a másik szolgálatával. És hogyha úgy dönt, hogy abba hagyja azt a szolgálatot, amit eddig végzett a gyülekezet érdekében. És miért lehet ez, amikor ilyen hasonlítgatás előfordul? Talán azért, mert amikor a másikat nézi, vagy a másiknak a szolgálatát nézi, és a magáéból kiindulva tekint a másik szolgálatára, akkor kisebb rendűségi érzése támad. Mert értéktelennek érzi magát emiatt. Mert úgy érzi, hogy az a másik fajta szolgálat a sokkal értékesebb az Isten országában, mint az, ami rá van bízva. Pedig ez egyáltalán nem így van. Vagy a másik oka, amikor az ember hasonlítgathatja a maga szolgálatát a másik karizmájához viszonyítva, az sokszor utána azzal jár, hogy az emberben felgyülemlenek a sérelmek, és elkezd azon morfondírozni, hogy de miért ez az én kegyelmi ajándékom? Miért nem a másik? Bezzeg, milyen jó lenne, ha az a másik karizma lenne az enyém. Mennyivel áldottabb lehetne az én életem, ha abban a szolgálatban állhatnék, és nem ezen a helyen kell megtennem azt, amit rám bíz az Úristen. És ez vezethet oda, és ez is döbbenetes, hogy eljuthat valaki oda, hogy kívülállónak érzi magát a Krisztus testében. És azt mondja, hogy nekem itt nincs helyem többé, pedig valójában senki nem rekesztette ki a szolgálatból, senki nem rekesztette ki a közösségből, ugyanúgy számítanak rá, ugyanúgy lehetősége van, és ugyanúgy feladata is lenne a gyülekezet épüléséért. De testvérek, itt van egy nagyon érdekes dolog. A testben, biológiát ha nézem, egy láb soha nem tudja megtenni azt, hogy kilép a testből. Azt a lépést egy láb nem tudja megtenni, hogy eltávolodjon, hogy leszakítsa magát arról a testről, amihez tartozik. De tud működésképtelenné válni, ha ott van a testben, és valami elromlik benne. És ugyanez igaz lelki értelemben is a Krisztus testére. Ha valamelyik tag, ha valamelyik testrész megromlik, vagy valami zavar támad a szívében, a lelkében, bármilyen oknál fogva, akkor az önmagának is kárt tud okozni, és zavart okozhat a gyülekezetben is. És éppen ezért óriási a felelősségünk, és ez mindegyikünknek szól. Mindegyikünknek, akik igét hallgatunk ma, nem csak itt ebben a gyülekezetben, hanem bárhol az evangélikus egyházban, ahol ezt a prédikációs igét szószékről ma felolvasták, és erről prédikál a lelkész. Pont ezért óriási a felelősségünk, hogy engedelmesek vagyunk-e a magunk helyén. Mert a mi engedelmességünk hatással van az egyház életére. Kis értelemben, a kis gyülekezetünk életére, épp úgy, mint a nagy egyház életére. És hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk mi nem akarunk ebbe benne lenni a másik miatt, akkor a mi helyünk üresen fog maradni. Lehet, hogy beállnak új emberek a szolgálatba, de ami a mi karizmánk és a mi feladatunk volt egy gyülekezetben, az üresen fog maradni, ha mi azt nem tudjuk, vagy nem akarjuk tovább vállalni. És az hatással lesz a többiekre, és betegíteni fogja a többieket is. És ez lehet, hogy csak egy embert érint, vagy csak kettőt, vagy csupán egy családot, de az is túl nagy ár, amit ezért fizetni lehetne. És testvérek, még egy dolog ehhez a vershez. Ez most tűnt fel, amikor ma reggel még inkább elmélyedtem ebben az igében, mint az elmúlt napokban, hogy azt mondja Pál, hogy ha azt mondaná a láb, hát a láb az soha nem fog ilyet mondani. Nem azért, mert nem tud beszélni, hanem azért, mert a teremtett dolgok, és tele van ezzel a Biblia, a teremtett dolgok, azok mindig teszik azt, amire a Teremtő indítja őket. Az egyetlen kivétel az az ember. Jónás könyve jutott eszembe. Olyan megdöbbentő Jónás története, ahol az egyetlen egy ember, aki folyamatosan vitatkozik Istennel, meg megy az ellenkező irányba, meg minden baja van, az a próféta. Isten elhívott szolgája, akinek a helyén kellene lennie. Aki, mikor viszont Isten parancsol a viharnak, akkor a vihar engedelmeskedik. Amikor parancsol a halnak, a hal engedelmeskedik. Amikor parancsol a bokornak, akkor a bokor engedelmeskedik. Amikor parancsol a féregnek, akkor a féreg engedelmeskedik. Mindenki engedelmeskedik a teremtett világba az Istennek, csak pont az Isten embere nem, mert neki mások az elképzelései, és azt hiszi, hogy neki igaza van. Pedig nem. Aztán a másik mondat, amit ki kell emelnem ebből a hosszú szakaszból, 21. verset nézzük meg. Nem mondhatja a szem a kéznek, hogy nincs rátok szükségem. Illetve utána mondja, hogy a fej nem mondhatja a lábnak. Nem mondhatják egymásnak a testrészek, a tagok, hogy rád itt nincs szükség. És ez is nagyon fontos üzenet ebből az igéből. Nem csak az a baj, hogyha valaki úgy érzi, hogy nincs helyem közöttetek, hanem az is, hogyha azt mondja neki valaki, hogy nincs rád szükség, vagy ő mondja azt, hogy nekem nincs rátok szükségem, mert szükségünk van egymásra. Nem tudunk másként növekedni a hitben, csak együtt, ha mindenki a maga helyén áll. És hányszor előfordul az, fájdalmas történetek vannak ehhez is, hogy valaki azt mondja egy bizonyos helyzetben, hogy én akkor inkább megélem otthon magam a hitemet, az Úrral való kapcsolatomat, de nem vállalok veletek közösséget. Testvérek, ez tragédia. Mert ha valaki ezt nem akarja fölvállalni, a közösséget, az a közösség sok bűnnel megterhelt, esendő emberekből áll, valóban. De ha nem vállalja föl a közösséget a többiekkel, hanem kiszakítja magát belőle, akkor azt fogja megélni, hogy eldobja magától azokat a lehetőségeket, ami ezzel jár. Mert hogy mit tapasztal meg az ember a közösségben? Miért van szükségünk a gyülekezet közösségére? Mert ott bátorítást kaphatunk a lelki testvérektől, akkor, amikor mélyen vagyunk. Vagy akkor kiigazítást kaphatunk a testvérektől, ha valamit nagyon félreértünk az igéből. Vagy akkor megélhetjük a törődést a többiektől, akik mellénk állnak akkor, amikor arra van szükségünk, hogy érezzük azt, hogy szeretnek bennünket azok, akikkel valamikor jobban, most talán kevésbé, de közel állunk egymáshoz, és egymásra vagyunk bízva. És miért fontos a gyülekezet közössége? Miért nem lehet elengedni azt, hogy szükségünk van egymásra? És nem mondhatja ki senki azt, hogy nekem rátok, vagy nekünk rád nincs szükségünk? Hát testvérek, azért, mert csak akkor találkozhatunk Krisztus keresztjénél, ha együtt megyünk oda. Akkor élhetjük át az úrvacsorában az új kezdetet, a bűnbocsánatot, a megújulást, ha oda tudunk együtt menni az úrvacsorához, és kérhetjük Krisztus testét és vérét, és átélhetjük azt, hogy az Isten milyen csodákra képes. És erre óriási nagy szükségünk van. És ha ez nem adatik meg, ha ebből valami miatt kizárjuk magunkat, vagy kizárnak minket, akkor nagy bajba kerülünk mindenki. Akkor hanyatlásnak indul az illető személyes élete is, és akkor hanyatlásnak indulhat a közösségnek az élete is, mert a test és a tagjai összetartoznak egymással. És aztán még egy vers, amit a végül hadd emeljek ki, a 26. vers. Ez is nagyon-nagyon szívbemarkoló és nagyon fontos. 26. vers. Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Testvérek, a nehézség és az öröm egyaránt közös. Ha az egyik testrész megsérül, az egész test érzi a fájdalmat. Ugyanígy a test jól léte minden egyes porcikánkra hatással van. És ez nem csak a biológiában van így. Ez lelki értelemben, a Krisztus testében is így van. Tudatában vagyok-e annak, hogy az én szenvedésem a testvéreimnek is fáj, és szenvedést okoz? És hogyha én nem akarok gyógyulni, akkor azzal a testvérek gyógyulását is akadályozom. Vagy, hogyha másik oldalt nézem, hogyha a másik lelkes és hálás, mert csodálatos módon megtapasztalta az Isten jelenlétét és munkálkodását az életében, akkor az az én számomra is dicsőség és áldás, és engem is hálaadásra és örvendezésre hívhat az Úr előtt, mert a gyülekezet előrehaladása minden egyes tagnak javára és áldására válik. Testvérek, tudom-e, hadd kérdezzem most ezt így, egyes szám első szemébe, tudom-e úgy látni kézként a lábat, és akkor lefordítom, lelkészként a laikus szolgálót, vagy laikus ige hirdetőként a gyerekmunkást, vagy kántorként a hirdető tábla gondozóját, hogy amiben ő áldást él át személy szerint, az az én szolgálatomat is erősíti. Vagy látom-e azt, hogy szükségem van fejként a lábakra, és akkor megint lefordítom, presbiterként, gyülekezetvezetőként szükségem van azokra, akik fáradhatatlanul mennek, tesznek, visznek, amit csak kell. Mert áldás van azon, az az én személyes életemet is, és az egész közösségnek az életét gazdagítani fogja. Drága testvérek, azt szeretném mondani zárásként, hogy ez az ige, ami lehet, hogy nagyon szívbemarkoló volt számunkra, nekem nagyon az volt, és nem volt könnyű kiállni ma ide a szószékre, és erről az igéről beszélni. De értjük-e ebből az igéből azt, hogy Isten Krisztus által a Krisztus testében való helyünket meg akarja erősíteni? Értjük-e azt, hogy ezáltal minket és a gyülekezetet lélekben erős, szolgálatában megújult közösségé akar tenni minket az Úr? Értjük-e ezt? Hagyjuk-e ezt, hogy az Isten ezt bennünk elvégezze, és hogy az Isten az ő dicsőségére és a ránk bízottak javára munkálkodjon a mai ige által is, és a most előkészített úrvacsora által is. Imádkozzunk! Drága Úrunk, könyörülj rajtunk! Olyan sok a sérülés a mi testünkben, olyan sok ponton érezzük a fájdalmat ebben a testben. És itt most nem elsősorban a fizikai fájdalmakra gondolunk, hanem a te testedben való fájdalmainkra. Azokra a terhekre, nehézségekre, amelyeket az egyházban hordozunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, amikor mással foglalkoztunk, és a másik embernek a karizmájára figyeltünk, és valahogy nem vettük elég komolyan azt, hogy milyen fontos a mi feladatunk és helyünk a gyülekezetben. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te türelmes vagy hozzánk, és hogy megerősítesz minket. Elsősorban a veled való közösségben, és a gyülekezethez tartozásban. Urunk, így imádkozunk hozzád egyházunkért, a nagy egyházért, ugyanúgy, mint a mi kis gyülekezetünkért, a Philadelphia gyülekezetért és annak mind három gyülekezet részéért, a kisvárdaiakért, a nyírtelekiekért és a görögszállásiakért. Kérünk, Urunk, hogy te gyógyítsd be azt, ami elromlott vagy sebeket kapott, te újítsd meg azt, aminek arra van szüksége, és te erősítsd meg azt, ami neked tetsző módon működik. Így kérünk, Urunk, az Úr Jézus nevében. Amen. A 283-as ének harmadik versét, a Jézus a te beszédedet énekeljük most. Remélem, hogy a testvérekhez eljutott most is a vasárnapi bulletin, ami tegnap megérkezhetett a levelező listára. A jövő heti alkalmainkra szeretettel hívogatjuk a testvéreket, kedden 6 órakor a női körre, csütörtökön 6 órakor a Biblia órára, és jövő vasárnap pedig 10 órakor istentiszteletre ide a templomba, gyerekórára pedig a kisházba. És jövő vasárnap, a hónap 3. vasárnapja, ezért ifjúsági alkalmat is tervezünk. Szeretettel hívom a jelenlévő fiatalokat, hogy készüljünk úgy, hogy jövő héten ne kelljen hazaszaladnunk, hanem együtt maradhassunk még az ige fényében. Folytatjuk a Márk evangéliumából a megkezdett részeket, illetve hívogassuk azokat a társainkat, akik most talán nincsenek itt, vagy elmaradtak, hogy ők is be tudjanak kapcsolódni az ifi alkalomba. Hirdetem azt, hogy felvesszük az Isten tiszteleteket, ugye Nyírteleken a közvetítés is működik élőben, itt Kisvárdán utólag tudjuk feltölteni, illetve megjelent a gyülekezeti hírlevelünk október-novemberi száma, ami most már vihető papíralapon is magunkkal. Az elmúlt héten, most már több mint egy hete van egy olyan technikai probléma, nem nálunk, hanem az országos szervernél, hogy a honlapunknak a szerkesztő felülete nem működik. Hála Istennek, ez egy dologra nincs hatással a prédikációk feltöltésére, ugyanis az a háttér adatbázis, az működik, és azon a linket meg lehet csinálni, úgyhogy múlt héten is így a prédikációt, illetve az istentiszteletet azt meg tudtuk osztani, de semmi mást nem. Nagyon várjuk azt, hogy végre orvosolják ezt a problémát, és akkor a megszokott módon egyebeket is, képeket, hírlevelet, bármit föl tudunk majd tölteni. Én már nagyon vártam, azt hittem, hogy hát, hogy tegnapra sikerül, de hiába ellenőrizgetem, még mindig nem működik. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a viatorbágyi és az ekés alkalmakat. A hírlevélben ez is szerepel. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Nem tudom, hogy a viatorbágyi alkalmakra a jövő hét vagy utána készül valaki menni, akihez lehetne csatlakozni? Nyírtelekről készülnek, tehát ha valaki úgy érzi, hogy csak ez hiányzott neki, hogy nem szeretne egyedül menni, akkor nyírteleki testvérekhez lehet csatlakozni. Az eke alkalmakból, amit én tudok, én magam is megyek, és többen innen a kisvárdai testvérek közül, illetve nyírtelekről is, a hitmélyítő hétvégére készülünk. Itt is, hogyha valaki szeretne még csatlakozni, akkor bátran tegye meg, annak is még a jelentkezési határideje nem járt le. Október 22-én cigánymissziós imanap is lesz, arra is gyülekezetünkből mennek majd, illetve november 5-én az Egyházmegyei Presbiteri Csendes Nap kölcsén. Most is még szeretnénk mondani, hogy ha valaki online szeretné kitölteni a népszámlálási kérdőívet, de ebben segítségre van szüksége, akkor szívesen segítünk, csak jelezze ezt. Illetve, hogy szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a vallási hovatartozásra való kérdésre is lehetőleg adjunk választ. Ha az evangélikus gyülekezet a lelki otthonunk, akkor valljuk meg, hogy az evangélikus egyházhoz tartozunk. Ott van egy trükk a kérdőívnél, hogy vagy evangélikus lehet beírni, vagy Magyarországi Evangélikus Egyház, mind a kettő helyes. A végén az lesz, hogy összeadják a két válaszra adott válaszokat, és úgy fogják majd az országos egyháznak jelenteni, hogy hányan vallották magukat evangélikusnak. És amit még nagyon szeretnék a testvérek szívére helyezni, és ez nem csak egy ilyen, nem tudom én, kedves mondat a hirdetések végén, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, bármivel kapcsolatban, vagy bármilyen nehézsége, problémája, amiben segítségre van szüksége, lelki értelemben, vagy bármi másban, akkor forduljanak hozzánk bizalommal, akár a lelkészekhez, akár a presbiterekhez, vagy bárkihez, aki hitben előrébb jár, és tud segíteni, ne maradjunk magunkra akkor, hogyha bajban vagyunk. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az úrvacsorára készülve a 308-as ének első versét énekeljük. Jézus Krisztus ezt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk! Urunk, megváltónk, bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat, és tekintsünk bele a 10 parancsolat által kapott tükörbe. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Vigyük csendben az Úr elé azt, ami most a szívünket terheli, és amit szeretnénk most letenni. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből hozzá kiállt. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. A 11-es liturgiát énekeljük. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgasd meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Úr Jézus Krisztus, aki halott voltál, de íme élsz örökké, és mindent megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Thank you. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot az ő szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.